Imádkozzunk! Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, a mennyei seregekkel együtt boldogan valljuk, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, hatalmat, dicsőséget, tisztességet és áldást. Köszönünk neked minden percet, amit előtted leborulva, rád figyelve tölthetünk. Olyan sok nyomorúság vesz körül minket, Urunk, olyan nagy szükségünk van rád. Olyan sok hazugságot kell egész héten át hallanunk, és sokszor a mi számunkon is hazugság jön ki, annyira szomjazik a lelkünk a te igaz beszéded után. Köszönjük, hogy minden ígéreted igaz. Magasztalunk a már beteljesedettekért, és reménységgel várjuk azokat, amiket ezután fogsz valóra váltani. Köszönjük, hogy azt is megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedbe jönnek össze, ott vagy közöttünk. Köszönjük, hogy jelen vagy itt is. Kérünk, hogy a te szavad legyen az, ami itt elhangzik. És segíts úgy fogadnunk azt, mint amit te mondasz nekünk, a mi javunkra. Köszönjük mindazt, amit eddig elvégeztél életünkben a te beszédeddel. Köszönjük, hogy a te beszéded teremtő hatalom. És köszönjük, hogy te nem javítgatni akarod a mi életünket, hanem egészen újjáteremtesz minket, amíg kiábrázolódnak rajtunk a te vonásaid. Kérünk, hogy végezd ezt az áldott munkádat most is. Olyan szükségünk van a te vigasztaló, bátorító, leleplező, feloldozó szavadra. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten igéjét a János evangéliuma első fejezetének 35-től 42-ig terjedő verseiből olvassuk el. János evangéliuma első fejezet, 35. és következő versek. Másnap ismét ott állt keresztelő János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Jézushoz vezette őt, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és szeretném bevallani, hogy minden vasárnap reggel hálát adok az Úr Jézus feltámadásának dicsőséges tényéért, mivel hogy ő egy vasárnapi napon támadott föl. Nekünk pedig soha nem szabad elfelejtenünk, hogy élő Úrunk van, akiről megvan írva, hogy él és uralkodik örökkön örökké. Sokkal több öröm és reménység lenne a szívünkben, mindenféle nyomorúságos körülményünk közepette is, hogyha ezt engednénk úgy a szívünk mélyéig leszivárogni, és ha ez napi forrása lenne az örömünknek, hogy az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, aki szeretett minket és önmagát adta értünk, az él és uralkodik. Ténylegesen, nem csak a képzeletben, hanem egészen valóságosan. Sokkal jobban számíthatnánk rá, és akkor sokkal több tartása lenne az életünknek. És ő megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman az ő nevébe jönnek össze, ott van közöttük. És ketten vagy hárman biztos vagyunk itt, akik az ő nevébe jöttünk ide, úgyhogy jó társaságban vagyunk. Ha otthon megkérdezik majd, hogy ki volt még ott, kezdhetjük a névsort: Jézus Krisztus szent nevével az ő közelében lehetünk itt. A mi bibliaolvasó kalauzunk szerint, ami szerint sokan olvassák a Szentírást, most kezdtük olvasni a János evangéliumát. És az elmúlt héten olvastuk ezt a szakaszt is, amin, ahogy gondolkoztam, az lett hangsúlyos számomra, hogy hogyan néz Jézus egy emberre. Aztán utána olvassuk a kánai lakodalom leírását, ott meg az derül ki, hogy hogyan néz egy hívő ember Jézusra. Ezért arra gondoltam, hogy hadd legyen ma szó erről a két ige szakaszról. Most arról, hogy hogyan nézett Jézus Péterre, amikor először találkoztak, aztán ebéd után majd jó lenne, ha közösen tudnánk kibontani azt az ige szakaszt, amelyik meg arról szól, hogy hogyan néz egy hívő ember Jézusra, főleg amikor hirtelen valami baj támad, és szeretne segítséget kapni tőle. Nos, ez, amit fölolvastunk, az első találkozásról szól. Amikor Simon, a későbbi Péter apostol, először találkozott Jézussal. Nagyon kedves ez a jelenet, mert megtudjuk belőle, hogy Simon Péter testvére András keresztelő János tanítványa volt eredetileg. Aztán utána lett Jézus tanítványa. És egyszer másodmagával, ez titok, hogy kivel, mert amikor János apostol önmagáról ír, soha nem nevezi meg önmagát. Egyszer-kétszer úgy említi, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett, de itt még ő nem volt Jézus tanítványa, ő is keresztelő János tanítványa volt, és János rámutat Jézusra, és azt mondja, hogy ő az Isten báránya. Ez mit jelent? És mit kell ezen érteni? És önkéntelenül András és valószínűleg János elindulnak Jézus után. Aztán Jézus kedvesen megkérdezi, hogy hova igyekeztek. Hát, ilyenkor zavarba van az ember, most mit is mondjak, hát hol laksz? Hát gyertek és nézzétek meg. Ilyen egyszerű. Még azt is leírja, hogy délután 4 óra volt. Erre csak az emlékezhet, akinek ez személyes tapasztalata, úgyhogy szinte biztos, hogy János volt ez. És azt a délutánt Jézussal töltik. Csodálatos beszélgetés lehetett az, és ezközben András szívében teljes bizonyosság születik, hogy ez a názáreti mester a megígért messiás. Ő a Krisztus, és ezt a titkot nem szabad magában tartania, mihely találkozik a testvérével Péterrel, legelőször is ezt újságolja neki, megtaláltuk a messiást. És van itt egy gyönyörű mondat, Jézushoz vezette őt. Ezt most csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy köszönjük meg Istennek ma azt vagy azokat, akik Jézushoz vezettek minket, és hadd lehessen rólunk is elmondaniuk minél többeknek, hogy ő az, aki Jézushoz vezetett engem. Nos, megérkezik Simon Péter Jézushoz, s mielőtt még bemutathatná András, hogy ő a tesóm, úgy hívják, hogy Simonra, Jézus rámutat Simonra, és azt mondja, hogy te Simon vagy, az apád neve Jóna, és ezentúl téged Kéfásnak fognak nevezni. Hát azért enyhén szólva is ez meglephette Simont. Akkor találkoznak először, még nem is mondtam meg, hogy én vagyok Simon, ő ismer engem, tudja, hogy ki az apám, és mindjárt megváltoztatja a nevemet, azt mondja, hogy ezentúl egész másként fognak téged hívni, ráadásul ilyen érdekes jelentésű nevet ad, Kőszikla, Kéfás arámul, Petrosz görögül, azt jelenti, hogy kőszikla. Ki ez, akihez hozott az én testvérem? És honnan tud rólam mindent, vagy legalábbis ennyi mindent? És hogy jön ahhoz, hogy megváltoztatja a nevemet, vagy egyáltalán mi történik itt? Milyen helyzetbe kerültem én? Erről az egyetlen mondatról legyen ma szó, amikor Jézus így rámutatott Simonra, és azt mondta, hogy te Simon vagy, a Jóna fia, ezentúl Kéfásnak fognak nevezni. Mert ebben az egyetlen mondatban 4 nagyon fontos tényt állapít meg Jézus. 4 fontos tény derül ki, ami közvetlenül érint minket is. Az első az, hogy Jézus ismeri Simont. Sőt, a későbbiekben kiderül, hogy minden tud róla. És ezzel nekünk is számolnunk kell. Amikor itt nem sokkal utána Natánaelről van szó, Natánael is azon csodálkozik, hogy honnan tudsz te rólam mindent. Jézus azt mondja, hogy amikor a fügefa alatt voltál, tudom, hogy mit csináltál, még azt is, hogy mire gondoltál. És Natánaelnek leesik az álla. Honnan tudja ez? És a fejezet végén meg azt olvassuk, hogy Jézus nem szorult arra, hogy információkat kapjon az emberekről, mert ő pontosan tudta, hogy mi van az emberben. Ő a szívünkbe lát. Ritkán gondolunk arra, hogy egy valaki van, aki mindent tud rólunk. Már mi sem tudunk mindent önmagunkról. Sok mindent elfelejtettünk, sok mindent el akarunk, vagy szeretnénk felejteni, lenyomjuk jól a tudatalattiba, ki ne derüljön rólunk, soha senki meg ne tudja, el ne szóljam magamat. csak néha-néha jönnek ezek fel, egy-egy izgatott álomban, vagy félébe állapotban. Sok mindent igyekszünk eltitkolni mások előtt, mindannyiunknak vannak olyan titkaink, amikről azt szeretnénk, hogy soha ne derüljön ki, senki meg ne tudja, de amit sikerült a mai napig eltitkolni, Jézus Krisztus azt is tudja rólunk. Ismeri a legtitkosabb gondolatainkat, ismeri a szennyes fantáziálásainkat, amikor úgy beindul, még elalvás előtt, és engedjük is, hogy beinduljon és menjen tisztátalan irányba. Jó esetben észbe kap az ember később, és leállítja magát, de ő hallja azokat a folytott hangon lefolytatott veszekedéseket is, amiket azért mondtunk el folytott hangon, hogy a szomszédok ne hallják meg. Ő ismeri azokat a magunkban eldörmögött káromkodásokat is, amiket mérgünkben, keserűségünkben mondtunk. Fel nem tételeznék rólunk emberek, hogy ilyen is megszületik a szívünkben. Ritkán számolunk azzal, hogy Jézus mindent tud rólunk. Ő az egyetlen, aki előtt valóban nyitott könyv a szívünk, de ő az egyetlen, aki ismeri minden könnyünket is, ismeri a belső lelki titkos sebeinket, de ismeri azokat a jó tetteinket is, amikkel nem hivalkodunk. Ha te atyát titkon néz és megfizet néked nyilván, mondja Jézus a hegyi beszédben, ő mindent tud rólunk. Hogy ne tudna mindent, amikor azt olvassuk, hogy a mi bűneinket ő vitte föl a keresztfára. Ő az egyetlen, aki pontosan ismeri minden bűnünket, hiszen ő fizette meg az árát. Ő tett eleget ezekért Isten igazsága szerint. Ez tehát az első, amit ne felejtsünk el soha. Jézus mindent tud rólunk. Egyedül ő tudja, hogy merre kóborolunk a neten, amikor gyorsan máshova kattintunk, ha valaki belép a szobába. Mindent tud rólunk. A másik, ami kiderül ebből az ő mondatából, amit Simonnak mond, hogy noha minden tud róla, mégis elfogadja őt. Nem elzavarja, hogy mit keresel te itt, hogy mertél idejönni az én színem elé, egy ilyen alakkal szóba se állok. Az derül ki Jézus mondatából, hogy nagyon is elfogadja Simont, sőt terve van vele, majd ezt látni fogjuk. Már kész terve van, programja van az ő életére nézve. Elfogadja őt. Jézus az egyetlen, aki valóban feltétel nélkül szeret minket. Sokszor megadatik a szüleinknek is, hogy feltétel nélkül szeretnek, de azért nem 4-9-es az, nem teljes tisztaságú az a szeretet. Sok minden belekeveredik abba. Az ő szeretetébe semmi nem keveredik bele. Ő valóban feltétel nélkül szeret. Csak ugyan igaz az, amit egyszer egy igehirdetésben hallottam, hogy Jézus nem azt mondja, hogy szeretlek, ha megváltozol, hanem azt mondja, hogy szeretlek így, ahogy vagy, és aztán majd úgy is meg fogsz változni az én szeretetemben. Nekünk nem kell semmit fölmutatnunk, semmi teljesítményre hivatkoznunk, nem kell bizonyítanunk semmit, se jó szándékot, se semmit. Ő így, ahogy vagyunk, elfogad minket. Aztán majd éppen az ő elfogadó szeretetében valóban meg fogunk változni. Akkor is, amikor valaki már eljut oda, hogy nem érek én semmit, ha valakinek az én életemnek már semmi értelme és értéke nincsen, az ő számára mi nagyon értékesek vagyunk. Azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, a neveden szólítottalak, név szerint számon tart, enyém vagy. Ezt a mondatot gyakran szoktuk idézni az Ézsaiás 43-ból, de a folytatást még nem hallottam, hogy valaki idézte volna. Pedig ott jön az ő szerelmi vallomása, és ezt most nagy tisztelettel és szentül mondom. Ott mondja azt, hogy becses vagy az én szememben, szeretlek, és áldozatot hozok érted. Ilyen az ő szeretete. És nincs felsorolva, hogyha ezt meg azt teljesítetted, utána lehet erről szó. Hanem azt mondja, hogy így, ahogy vagy. Így fogadlak el téged. Nem tudok elfelejteni egy fiatalkori emlékemet. Az egyik gyülekezetben, ahol vidéken szolgáltam, volt egy férfi, aki nagyon érdeklődött Isten dolgai iránt, rendszeresen elkezdett járni templomba, beszélgettünk is többször. Nem jutott el addig, hogy úgy igazán teljes szívből döntött volna az Úr Jézus mellett. Aztán fölerősödött a másik hatás, a régi ivócimborák rászálltak, és visszaszippantották őt a kocsmába. Alkoholista lett. És ő mondta el a következőt. Egyik este is részegen tolta haza a biciklit, de nem érkezett meg hazáig, hanem elveszítette az eszméletét, és beleesett az árokba. Hajnalban ott ébredt föl. És elmondta, hogy ahogy először körülnézett, föltűnt neki, hogy néhány méterrel odébb, ahol mélyebb volt az árok, az tele volt vízzel. Az első gondolata ez volt, Isten megmentette az életemet. Ha ott borulok bele a biciklivel, megfulladok. Aztán beleakadt a saját gondolatába, hogy Isten, törődik is ő egy ilyennel. És azt mondja, végignézett magán, félig megszáradt hányás volt még ott a zakóján, előző nap libák legeltek az árokban, azoknak a maradéka is rákenődött. Egy ilyennel törődik az Isten. És egyszer csak bekattant neki egy régi ének, amit valamikor sokszor énekeltek a gyülekezetben, ahogy onnan a mélységből fölnézett az égre, azt mondja, hogy megszólalt benne, hogy a nagy mélységből szüntelen hozzád kiáltok, Istenem. Haláltól ments meg lelkemet, fogadj be engemet. Amint vagyok, jövök, amint vagyok, jövök, fiad érettem, onta vért, fogadj be Jézusért. És azt mondja, annyira komolyan vette ezt, ami így eszébe jutott, hogy úgy önkéntelenül ülő helyzetből térdre fordult, és azt mondta, hogy Istenem, ha egy ilyen is kell neked, fogadj vissza engem. És kis szünet után még kiegészítette, de küldj valakit, aki segít visszatalálni hozzád. Azzal, mint aki jól végezte dolgát, föltápászkodott és elindult hazafelé. Kora hajnal volt, de azt mondja, hogy már akkor nézelődött, hogy nem jönne valaki, aki segít visszatalálni neki Istenhez. Hát nem jött senki. Sőt, eltelt az egész nap, úgy, hogy nem jött senki. Márpedig Isten az ilyen imádságokat meg szokta hallgatni. És este vacsora közben beállított egy régi ismerős, aki nagyon régen nem volt náluk, és elmondta, hogy Isten őt arra indította, hogy hívja őt a másnapi csendes napra. A szomszéd gyülekezetben lesz egy csendes nap, gyere, átmegyünk együtt, mint ahogy régen is ültünk egymás mellett sokszor. Átmentek, és ő azon a csendes napon végérvényesen és nagyon férfiasan átgondolva alárendelte az életét az Úr Jézus akaratának, az egész múltját meg egy megrendítő vallomásban megvallotta, és komolyan vette, hogy van bocsánat erre is. Ilyen az Isten elfogadó szeretete. Minden előzetes teljesítmény és bizonyítás nélkül, amint vagyok, jövök, ha hozzájövök, akkor úgy fogad el, ahogy vagyok. Így fogadta el Simont is, de, és ez a harmadik, Jézus mondatában benne van az is, hogy kedves Simon, így ahogy vagy, ebben a Simon állapotban nem lehet használni semmire. Használhatatlan vagy. Ezért kell egészen mássá lenned. Ennek a kifejeződése volt az, hogy új nevet adott neki, majd erre még visszatérünk később. Tehát az első az, hogy mindent tudok rólad, így ahogy vagy, így is elfogadlak, de vedd tudomásul, hogy így semmi jóra nem lehet használni. Miért nem? Mert Simon állapotában, úgy ahogy megszületik az ember, meg sem érti az Isten gondolatait. Pál apostol erről az első korintusi levél második részében részletesen ír, hogy egyszerűen elveszítettük azt a képességünket, hogy fölfogjuk az Isten gondolatait. De elveszítettük azt a készségünket is, hogy egyetértsünk vele. Sem nem értem, hogy ő mit akar velem, sem egyet nem értek vele, mert örökké ágálok ellene, tiltakozom a parancsai ellen, utasítom őt, hogy mit adjon nekem, mit csináljon, hogy segítsen meg, így nem lehet együtt dolgozni. Használhatatlan vagyok Isten számára. Van Istennek egy nagyon elkeserítő diagnózisa az ellene föllázadt, a bűnbe esett emberről, amikor az 1 Mózes 6.5-ben ezt olvassuk, az ember szívének minden gondolata szüntelen csak gonosz. Ezt Isten állapítja meg a tőle elszakadt emberről. Sajnos oda torzultunk, oda züllöttünk, hogy nem lehet szót érteni velünk, mert nem értjük, amit Isten mond. Képtelenek vagyunk tenni azt, amit ő mond. Kényszerpályára került az ember, csak annak az ellenkezőjét, a bűn tudjuk cselekedni. Így viszont Jézus nem tudja használni az ilyen embereket. Ezért mondja itt Simonnak, hogy te most Simon vagy, de mostantól kezdve Kéfásnak fognak nevezni. Új nevet ad neki. És ez nem azt jelenti, hogy be kell iratkoznia egy tanfolyamra, vagy esetleg többre, mert még meg kell tanulnia valamit ahhoz, hogy aztán majd Jézusnak jó tanítványa, sőt apostola legyen, hanem ez azt jelenti, hogy más emberré kell lennie. Ahogy Saulról olvassuk az Ószövetségben, amikor hallja Isten ígéretét, hogy az Úrnak lelke reátszál, és más emberré leszel. És erre még egy kiváló embernek is szüksége van. Egy kiváló embernek mondta Jézus, hogy értsd meg, hogy szükséges neked is újonnan születned. És ezt valószínű sokszor hallották már a testvérek, mert mi nagyon képzettek vagyunk, hogy a Biblia eredeti nyelvén ez a kifejezés, hogy újonnan születni, azt jelenti betűről betűre, hogy felülről kell fogannia benned egy új életnek. Szükséges onnan felülről fogannia benned egy új életnek. Isten igéjének kell eltalálni a szívedet, és az ott egy megtermékenyítő munkát végez, és egy új életet hoz létre, és ez az élet hasonlít Jézuséhoz. Ez az új élet Jézus. Ezért mondhatja el Pál, hogy élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztusi jellem kezd kialakulni az ilyen emberben. Simonból Kéfássá lesz. És nyilván nem véletlenül nevezte őt Jézus kősziklának, Kéfásnak, mert addig nagyon sok ingadozás és bizonytalanság volt Simonban, a maga nagy határozottsága ellenére is. Valóban ingó-bingó zöldfűszálhoz hasonlított sokszor, de neki stabilitásra van szüksége. Állni kell, mint a kőszikla. Bírni kell a viharokat. A kősziklákat nem szokta ide-oda fújdogálni, akármilyen erős szél sem. És a tanítványnak viharokban gazdag életet kell élnie. Ezért meg kell tanulnia megállni. Az Efézusi Levél 4. részében olvassuk azt, hogy jussatok el érett férfiúságra, a hitben való felnőtt korra, akiket aztán nem dobál a szél ide-oda, mint ahogy hányja a tenger habját, írja ott Pál apostol. Ez a belső stabilitás, ami azért is kell, hogy mások megkapaszkodhassanak az ilyen stabil hívőben. Szükséges ahhoz, hogy Jézus Krisztus használni tudja. Nos, te most még Simon vagy, mondja itt neki, de Kéfássá leszel. Nem tudom, testvérek, hogy tényleg hisszük-e mi, most úgy nagyon becsületesen és személyesen, hogy Isten számára teljesen használhatatlanok vagyunk úgy, ahogy megszülettünk. Függetlenül attól, hogy milyen kiváló szellemi képességei vannak esetleg valakinek, vagy milyen derék szülők nevelték, vagy ahogy mondani szokták, hogy volt gyerekszobája, hogy hány diplomát szerzett, hogy mire vitte anyagilag, ez teljesen mindegy. Még hogyha erkölcsös, jellemes emberként él is, hát Nikodémus úgy élt, köztiszteletben álló, vallási vezető és államférfi volt. És mégis azt mondja Jézus, hogy erre a kérdésre, ami téged énnek idején idehozott én hozzám, hogy van-e üdvösséged, meg mitől lehetne, meg honnan lehet ezt tudni, hogy van, erre egyetlen válasz van. Újonnan kell születned. Honnan felülről fogannia kell egy új életnek benned, és egészen mássá kell lenned. Még neki is. Most erre azt mondhatnánk, hogy hát elnézést kérek, de hát azért mindnyájunknak vannak jó tulajdonságaink is. Hát el lehet marasztalni engem, és akkor egy-két rossz tulajdonságunkat talán megemlítjük, úgy a kevésbé súlyosakat. Na de azért vannak nekem jó tulajdonságaim is. Vannak. Simonnak is voltak. Részletesen tudjuk az evangéliumokból, hogy rendkívül kezdeményező ember volt. Mindig tudni vélte, hogy itt most kinek mit kell csinálnia. Még Jézusnak is megmondta, hogy neked nem ezt kellene tenned, hanem emezt. És amikor Jézus először beavatja őket az ő küldetésének a titkába, hogy ő azért jött, hogy helyettünk elszenvedje a bűneink büntetését, és megkínozzák, és megölik, de ez nem véletlen esemény, ez Isten kegyelmének a nagy tette lesz. De a harmadik napon feltámad. Akkor Simon az, aki közbe szól, és azt mondja, hogy ilyen veled nem történhet meg. Mert az ő nagy szíve, amivel szerette Jézust, ez diktálja. És szokták is őt mentegetni, hogy hát mennyire szerette Jézust. Na de bocsánat, mennyire nem értette Jézust, és nem is akarta érteni. Azt már meg se hallja, hogy a harmadik napon föltámad. Tehát nem erre kellett volna rákérdezni, hogy uram, az hogy lesz, még ilyet nem hallottunk. Nem, azt már meg se hallja, csak az, hogy meg kell halnia, ő annyira szereti, hogy nem halhat meg veled, ilyen nem történhet. és kénytelen Jézus azt mondani neki, az őt uraló gonosznak, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Pedig az ő nagy szíve. Aztán ott vannak a megdicsőülés hegyén. Akkor is előáll egy eredeti javaslattal. Építsünk itt három kunyhót. Egyet neked, Illésnek, Mózesnek. De Jézus azt mondja, hogy ember, mi ide csak azért jöttünk, hogy ezt átéljétek. De ott lent a hegy alatt már válnak nyomorult emberek. Nem építünk semmit, most menni kell, és nekik kell segíteni. Most annak van itt az ideje. Vagy a legszembetűnőbb Péter áldott jó tulajdonságainak a szemléltetésére. Nagy csütörtök éjszaka. Jönnek Jézust letartóztatni. Előtte Péter a vacsoránál még hősködött, hogy kész vagyok veled börtönbe, sőt halálba is menni. Aztán Jézus azt mondja néhány óra múlva, hogy imádkozzatok velem együtt. Olyan jó lenne együtt megharcolni ezt az imaharcot. Péter elalszik, hortyog a nagy hős, ahelyett, hogy imádkozna a megváltóval. Erre nem képes. De amikor álmából fölriad, és látja, hogy mi van, hogy milyen sokan jöttek Jézust elfogni, egy szál kardját előrántja, és csak úgy vaktába oda csap. Az ember nem is érti, hogy mit akarhatott ott egy szál karddal, és mit vagdalkozik. Most, ha nagyon egyszerűen mondjuk, csak munkát csinált Jézusnak, és súlyosbította a helyzetet azzal, hogy levágta ott valakinek a fülét, Jézus meggyógyítja, Pétert meg rendre utasít. Nos, az ő jó tulajdonságaival is csak gondot okozott mindig. És a mi jó tulajdonságaink is többnyire csak arra valók, hogy büszkék legyünk rájuk, és valamilyen zsákutcába vigyenek bennünket. Nagyon találó az, amit az Ézsaiás könyvében olvasunk. Az Ézsaiás 64-ben van egy ilyen vers. Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Nem a hazugságunk, az igazságunk, amit annak vélünk, vagy ami valóban az, hogy igazam van, még azzal se tudok helyesen élni. Olyan, mint a szennyes ruha. Nagyon tiltakozik a velünk született gőg és büszkeség az ellen, amikor Jézus azt mondja, hogy kedves Simon, így, ahogy megszülettél, semmire nem tudlak használni. De itt nincs vége. És pontosan ez a nagy örömhír és evangélium ebben, hogy miközben Jézus ilyen kíméletlenül szembesít minket a magunk tehetetlenségével és alkalmatlanságával, már kézbe is veszi, és elkezdi formálni. És azt mondja, hogy eddig tartott a Simon élet, mostantól kezdve Kéfás leszel. És kezébe veszi az ilyen ember életét, és egészen átalakítja. Ő teremti újjá. Van egy nagyon egyszerű emlékem, ami számomra a maga egyszerűségében is szemléltette ezt. Az egyik imatermünkben van egy kovácsolt vas csillár. És amikor azt a termet építettük, akkor mondta valaki, hogy valami egyszerű, de ízléses, szép csillárt kellene ide, nem csak akármilyen pilácsot. Az is megteszi, de legyen ez szép. Jó, hát milyen legyen. Készített egy egyszerű rajzot is, aztán elmentünk egy iparoshoz, aki ilyesmivel foglalkozik, előadtuk a kérésünket, hogy nem akarunk csicsásat, ilyen egyszerűet, de valami szépet, mégis a helyhez méltót. Ő nézte a rajzot, morgott valamit halkan magában, azt mondja, hogy megmutatja, miből lesz. Aztán elmentünk hátra-hátra a fészer mögé, ott a fűben voltak rozsdás laposvasak, egyet fölemelt, és azt mondja, hogy ebből jó lesz. Hát, ha maga úgy gondolja, jó lesz. Ebbe maradtunk. És aztán elkészült egy nagyon ízléses, egyszerűségében is szép csillár. Egy rozsdás lapos vasból, a fészel mögött, a fűben. És ez a jelenet jutott eszembe ott, amikor fölemelte a fűből azt a lapos vasat. Meg az jutott eszembe, hogy engem hogyan vett a kezébe az Úr Jézus, és mindenféle, még most is meglévő hitványságom ellenére hallatlan türelemmel tisztogat, hol az ő szelíd igéjével, hol úgy, hogy megszorongatja a nyakamat és belevisítok, de tudom, hogyha ő szorítja, abból jó jön ki, és azoknak, akik őt szeretik, csak ugyan minden a javukat munkálja. Mert ő nem törődik bele abba, hogy a rozsda ott tegyen meg a fűben, hanem a kezébe vesz, és használhatóvá formál. Amikor másodszor találkozott Péter Jézussal, akkor pontosan ezt hallotta tőle, munka közben lépett oda melléjük, amikor haláztak, és azt mondta, hogy kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy emberek halászaivá váljatok. ez az ige kiveszett már a mai magyar nyelvből, hogy mívelni, talán ebben a formában még közérthető, hogy míves munka. Nos, abból a rozsdásodó laposvasból míves munka lett, de ahhoz kézbe kellett venni, azt meg kellett melegíteni, izzítani, lehűteni, hajlítani, mindent csinálni vele, amíg a rozsdás vasból csillár lett. És velünk is sok mindent kell tennie, amíg egy Simonból Péter lesz, kőszikla, aki a végén csak ugyan hajlandó az életét is odaadni Jézusért, mert véltanul halált halt a hagyomány szerint az Úr Jézusért. Ott már nem hősködött, ott már nem ígért semmit, de hűségesen kitartott mellette, és vállalt érte mindent. Michelangelóról mondják azt, hogy följegyezték, egyszer a tanítványaival sétált, és hosszan nézegetni kezdett egy kőtömböt. És kérdezték tőle, hogy mit néz rajta. És azt mondja, hogy egy angyal alszik benne, szeretném fölébreszteni. És valóban egy angyal szobor lett abból a kőtömbből. Mert hát ugye szobrászkodni nagyon egyszerű, csak a fölöslegeset kell leszedni róla. És ő is csak a fölöslegeset szedte le róla, és fölébresztette a benne alvó angyalt. Így néz mi ránk is, ha mi megváltunk. Nem csak annak lát, aki most vagyok, hanem annak is, akivé majd ő formálni fog. A múltkor a Kolossai levelet tanulmányoztam, és bevallom, hogy eddig még nem tűnt föl nekem, hogy mindjárt az első fejezetben azt mondja Pál, hogy titeket az Úr Jézus fedhetetlenül, hibátlanul és tökéletesen állít majd Isten elé. És úgy mindegyik szónál megálltam, hogy Uram, engem hibátlanul, tökéletesen, fedhetetlenül, de ilyenné fog formálni bennünket. Ehhez viszont az kell, hogy valaki ne kezdjen védekezni, hogy no, azért én nem vagyok olyan, akinek csak hibái vannak, mert vannak erényeim, értékeim, jó tulajdonságaim, érdemeim. Az ilyen ember előbb-utóbb meglátja azt, amit Luther Márton így írt, hogy ha érdemeink és erényeink díszruhájában feszítünk Isten előtt, akkor fogunk majd leginkább rádöbbenni, hogy milyen rongyosak vagyunk, és addig nem kapunk tőle fehér ruhát. Aki a maga rongyait ott leveti, az megkapja tőle a fehér ruhát, mert ő abba akar öltöztetni minket. Jézusnak ebben a rövid mondatában tehát mindenek előtt benne van, hogy mindent tudok rólad, de ennek ellenére elfogadlak, így, ahogy vagy. Ugyanakkor tudomásodra hozom, hogy ebben az állapotban nem tudlak használni, használhatatlan vagy minden kiválóságod ellenére is, de nem kell ebben az állapotban maradnod, te kéfás vagy. És amikor ő ezt kijelenti valakinek az életében, ott elindul a tényleges változás. Mert ez, hogy te Simon vagy, de kéfás leszel, ez azt jelenti, hogy te tele vagy most még parázna gondolatokkal és vágyakkal, de a Szentlélek temploma lesz a tested, nem a lelked, a testünkre mondja ezt Isten igéje. Te tele vagy irítséggel és önzéssel, és önfeledten, önfeláldozó életet fogsz élni másokért. Te azt mondod, hogy ügyetlen vagy és nem tudsz beszélni, de Isten az ő igéjét adja a szádba, és sokan úgy találnak majd hozzá, hogy te mutatod nekik az utat. Tele vagy hazugsággal, de Isten az ő igazságára nevel el, és azt tudod továbbadni. Panaszkodsz, hogy milyen erőtlen vagy, és tehetetlen, és meg fogod tapasztalni, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mert Péter életében is tényleges változást vitt véghez az Úr Jézus. Ő nem csak megváltoztatja a nevét, hanem megváltoztatja az embert. Mert a névváltozásnak pontosan ez volt a jelentősége, ha valakinek a jelleme megváltozott, akkor más nevet is kellett neki adni. Ugye Jákóbot jellemezte az, hogy ha csak lehet, huncutkodunk egy kicsit, a kiskapukat megtaláljuk, a szó maga azt jelenti, hogy csaló. Többször eszembe jutott, hogy azért mókás lehetett így bemutatkozni, hogy csaló vagyok, Jákob vagyok. Na de ha egyszer az volt, becsapta az apját, becsapta a testvérét, akkor az volt. De amikor ott a jabbók révénél elmondta Istennek, hogy nem engedlek el téged, amíg meg nem áldasz, és Isten meghallgatta ezt az imádságot és megáldotta, akkor Isten mondja neki, hogy ne hívjanak többé téged Jákobnak, hanem legyen a te neved Izrael, ami azt jelenti, hogy harcoltál Istennel és győztél. Megváltozott az ember, meg kell változtatni a nevét is. Vagy néha fordított a sorrend, Isten hatalmasan megváltoztatja a nevemet, mert már annak lát, aki majd leszek, mert megváltozik az ember is. Így lett Simonból Péter, és lett ő Istennek használható hatalmas eszköze. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a névváltoztatás az a birtokba vételt is jelentette. Ha egy rabszolgát valaki megvásárolt, akkor joga volt más nevet adni neki. Az új tulajdonos annak hívja, akinek akarja. Az a birtokba vételt is jelenti. Ezért is nagyon szeretem a mi szép 16. századi hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mindjárt az indítását, ahol azt mondja, hogy az az én legfőbb vigasztalásom, hogy egészen bizonyosan tudhatom, hogy mind életemben, mind halálomban, mind testestől, mind lelkestől nem a magamé vagyok, hanem az én dicsőséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Az ilyen ember érdemli meg a keresztjén elnevezést. Egyébként csak botránkoztatunk másokkal, mert a keresztjén azt jelenti, hogy Krisztusi, Krisztushoz hasonló. Valaki annak csúfolja magát, de a jelleme, a gondolkozása távol áll attól. Vagy pedig egyre inkább kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Kövessetek engem, mondta másodszor Jézus Péternek, és az mi velem, hogy emberek halászaivá lesztek. Ez a változás egyszer elkezdődik a hitre jutott ember életében, és halálunk pillanatáig tart. És ez óriási lehetőség. De ez szent feladat is. Itt nem lehet azt mondani, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánoán, mert még nincs itt a Kánoán, még csak elkezdődött az örök élet. A hitre jutott ember nem ülhet a babérain, mert azt mondja a Biblia, hogy még nincsenek babérjaink. Azt az út végén kapjuk meg. Pál az utolsó levelében írja Timóteusnak, hogy eltétetett nékem a győzelmi koszorú, a babér koszorú, amit megad nekem az igaz bíró, majd a ma napon. Az ott van, senki nem veheti el, biztos, hogy megkapom. De itt még nincs. Itt még növekedni kell. A kegyelemben, az ismeretben, a szolgálatban, az alázatban, az engedelmességben. És ez tulajdonképpen nem is feladat, hanem nagy lehetőség, nagy kiváltság. És ez minden hívő emberre is érvényes, ez a növekedés, amiről Isten igéje beszél nekünk. Szeretném bátorítani a testvéreket, hogy ne legyünk kisigényűek e tekintetben. Isten minket valóban egészen újjá akar teremteni. Nagy dolog az, ha elkezdődött ez egy ember életében, de hadd folytatódjék ez Isten dicsőségére és sokaknak a javára. Imádkozzunk! Istenünk, áldunk azért, hogy te mindent tudsz rólunk, és mégis szeretsz. Köszönjük, hogy nem bennünk van a feltétele a te irántunk való szeretetednek, hanem te benned. Úrunk, olyan sok nyomorúságot látunk magunk körül, könyörülj rajtunk, hadd váljunk használható eszközökké a te kezedben. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Ennek a bizonysága számunkra az is, hogy most itt vagyunk. Köszönjük, hogy nem csak leleplezed a sokféle erőtlenségünket, tehetetlenségünket, tisztátalanságunkat, hanem már kínálod is azt az erőt, bölcsességet, békességet, áldást, amit aztán továbbadhatunk másoknak. Gyógyíts ki minket abból, hogy mi akarjuk magunkat átnevelni, vagy mi akarunk másoknak jó dolgokat adni. Bevalljuk őszintén, hogy sokszor csak a magunk keserű énjét tudjuk továbbadni. Gazdagíts meg minket mennyei kincsekkel, hogy azokkal tudjunk szolgálni másoknak. Köszönjük, hogy te mindannyiunkat egészen személyesen ismersz. Kérünk, segíts megtenni a növekedésünk útján a következő lépést. Akárhol vagyunk, onnan hadd kerüljünk közelebb hozzád, és így hadd váljunk egyre használhatóbb eszközeiddé. Amen.